Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Lélek Közösség Peller Mariannal. Vendégem pedig, hát rendhagyó, mert hogy az egyik legkedvesebb barátnőmet hívtam megbeszélgetni. Hadd mutassalak be, Jancsik Julit. Szeretettel köszöntök a stúdió. Marian. Kicsit más hangvételi beszélgetés lesz ez, mint amit mi a hétköznapokban szoktunk folytatni egymással. És tudom, hogy fura, hogy most itt az van, hogy én ilyenkor kislány vagyok, mert az egyetemre jártunk együtt, és röhögnöm kell mindenen, de a téma egyébként egyáltalán nem vicces, hanem igen-igen komoly. Nem véletlenül hívtam meg Juli barátnőmet, ugyanis hát én a túlélésről és az újrakezdésről szeretnék veled beszélgetni, mert elképesztő, hogy mi mentél keresztül az elmúlt, hát nem tudom, fél évben?
Igen, ugye? Körülbelül igen. Igen, tehát, most tehát még csak tavaly nyár óta.
Igen. Mm-hmm. Tehát mi csak fél évről beszélhetünk. Mesélj kérlek igen. Szépen, hogy mi az, amit felfedeztél magadon, és hogyan, és aztán mi az, amit gondoltál, amikor kiderült a diagnózis.
Hú, jó. Igyekszem röviden összefoglalni.
Hogy
tavaly nyár elején kiléptem egy nagyon rossz házasságból, és hát úgy nagyon felszabadultam, tudod, így megkönnyebbültem, fellélegeztem, mély levegőt vettem, és hogy így a jó időben sétáltam az utcán, azt gondoltam, hogy most akkor én jövök, és hogy most mindent magamra, amit eddig nem adtam meg magamnak, nem kaptam meg mástól, egyébként most már visszamenőleg tudom, hogy nem is várhattam volna el mástól, de akkor nagyon vártam, de nem adtam meg magamnak, és azt gondoltam, hogy most akkor magamra figyelek, és akkor elkezdtem, hát azzal kezdtem, hogy elmegyek mindenféle orvosi kivizsgálásra, kontrollokra, szűrésekre, amire évek óta nem mentem. A Covid miatt, meg hát mindig az ember ezeket halogatja, és akkor elmentem fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, és többek között egy ilyen emlőszűrésre is, ami már egyébként évek óta esedékes lett volna, de nem mentem el. Most voltam életemben először.
Tehát ez volt az első alkalom ráadásul. Uh-huh. Hány éves vagy, Juli, elmondhatjuk a hallgatóknak?
46.
46. Uh-huh. És 3 gyermeked van.
Igen. És hát ez egy, így most kimondva, hogy így rákérdeztél, így még soha nem hallottam ezt a két információt ilyen szorosan egymás mellett, és hát nagyon nagy felelőtlenség. Igen. Tehát, igen. Hogy ezt mindenképpen elmondhatom, hogy nagyon nagy felelőtlenség 40 fölött nem elmenni évente ezekre a szűrésekre. Én nem voltam soha. Tehát én tavaly nyáron voltam először. És hát ott elkezdődött, tehát normál ott az ultrahangos vizsgálaton elkezdődött egy ilyen gurulás lefelé a lejtőn, amikor az ultrahangos doktornő mondta, hogy itt valami nagyon nem stimmel, és elküldött szövettani vizsgálatra, és hát onnan kezdődött, ez kiderült, hogy ez egy nagyon rossz indulatú, rendkívül agresszív, ritka fajta, szóródó, hétről hétre exponenciálisan növekedő, legrosszabb indulatú daganat. Akkor azt mondta nekem ez a radiológus doktornő, aki csinálta az ultrahangot, hogy nem is, bocsánat, mindegy, tök mindegy. Azt mondta, aki vette a szövettani mintát, azt igen. mondta, hogy amikor megjön az eredmény, direkt kérdeztem tőle, hogy mit kell rajta nézni, és mondta, hogy van ott egy szám, hogy az 1-4-ig terjed az a skála, igen. és hogy az 1-es nyilván a jó indulatú, a 4-es az a legrosszabb, és hogy ennek megfelelően is műtik a jó indulatút, nem feltétlenül a 4-est biztosan. És akkor amikor megjött a papír, akkor ott volt, hogy 5B. És akkor úgy csodálkoztam, hogy ilyet nem is mondott igen, ilyet a igen. nő. És akkor sajnos akkor egyszer, ez volt az első és utolsó alkalom, hogy fölmentem az internetre, és meggoogliztam a diagnózist, nem szabadott volna, mert hát ott elkezdett így ömleni a nyakamba, ami a legrosszabb volt visszaemlékezve, legrosszabb adat volt így szembesülni vele, hogy a 2 évnél túli túlélési esély az 7%. És akkor nekem ez volt azért, hogy úristen, arra, hogy 2 évnél mostantól tovább éljek, arra 7% esélyem van. Igen. És ez volt, igazából ez volt az, ami nekem átkattintotta a kapcsolót az agyamban. Tehát ez a mondat, vagy ez az adat, vagy szám, vagy nem is tudom. Igen. Meg az a, bocsánat, még volt ott egy-két ilyen mondat, vagy félmondat szócska a diagnózisban, hogy ez, hogy invazív, ez borzasztó, hogy egyből tudod, az invázió, tehát ugye ez a betolakodó, a gyorsan terjedő, És ez. Én igazából arra emlékszem vissza, hogy akkor a teljes diagnózist így mentálisan nem is voltam képes végigolvasni. Tehát én megláttam ezt az 5B-t, és akkor utána, és hát aztán utána orvosok segítettek abban, hogy a többi adatot hozzárakjuk ehhez az 5B-hez, és árnyaljuk a képet, meg nem tudom, de hát igazából
de
semmi.
De ők sem nyugtattak meg teljes mértékben, hanem azt mondták, hogy itt most bele de kell hogy. Húzni. Tehát ez nem. Most fontos,
ez,
hogy azonnal
lépjünk. Ez tök fontos egyébként, hogy egy ilyen helyzetben senki nem nyugtat meg. Igen. Mert egyébként szerintem nem is lenne jó.
Igen.
De senki nem mondja, hogy meg fogsz halni. Ugye én mindenkitől bárhol mentem orvoshoz, mindenkitől azt kérdezgetem, hogy meg fogok halni, mikor halok meg, meghalok, mikor. És mindenki azt mondta, hogy ugye ez is egy olyan mondat, ez olyan rossz, hogy most ugye nézzünk előre. Tehát most cselekedni kell, csináljuk azt, amit csinálni kell.
És mindig a következő lépésre koncentrálni.
Igen, de az a kérdés, amitől az ember ilyenkor szorong, hogy meg fog halni, arra senki tulajdonképpen nem is reagál. Egyrészt nem tudják, másrészt meg gondolom nem is mondhatják sem azt, hogy meghalsz, sem azt, hogy nem. Tehát, hogy szerintem ez is benne van.
Persze.
De az, hogy ezt a szorongásodat senki sem enyhíti, tehát ezt a halálfélelmedet senki nem támogatja meg, karolja fel, meg ilyesmi. Ez, hogy mondjam, ez egyrészt rendben is van, másrészt meg azért azóta egy csomó mindent olvastam erről, azért ebben az onkológiai ellátásban elindultak már nyugaton, külföldön, Amerikában olyan irányzatok, ahol a dolognak a pszichés részét azt a kezelés részévé teszik.
Tehát természetes, hogy nem csak a testet kezelik, hanem akkor a lelket is. Te mit csináltál? Kinyújtott neked ebben segítséget?
Na, hát én úgy voltam vele, hogy én akkor nekem szintén ez is egy nagyon határozott tűpontos gondolat, ami nekem akkor nagyon sokat segített. Én akkor azt megtudtam, hogy abban, hogy a rákbetegség kialakul, abban nem bizonyított, hogy a lelki tényezőknek szerepe van. Az egy más kérdés, hogy én pontosan tudom, hogy mitől alakult ki a betegségem. Vagy
és
hogy,
abban benne van.
És hát nekem csak lelki tényező.
Igen.
Tehát az
igen.
Én családomban semmi, minden olyan faktor, ami
veszélyforrás
lehet igen, vagy növeli az esélyt, az nekem nem stimmel. Igen. Tehát én ezt megelőzően 2 évvel, másfél évvel még szoptattam, ugye a szoptatás az csökkenti a kockázatát. Igen. Nálunk a családban daganálunk, mindenki infarktusban halt meg, soha senki nem halt meg daganatos betegség. Nem is hallottam ilyenről a családban soha, nem is láttam, közelemben nem volt. Tehát a genetikában nincs benne.
Ráadásul ugye ez meldaganat, tehát a nőiséget, hogyha most nézzük a lelki oldalt, akkor igen. A nőiségben valamiféle sérülés vagy önértékelés, jobb vagy bal mell?
Mindig a bal, figyelj, bármelyik nő, én akárkivel találkoztam, mindenkinek a bal. Mindenkinek a bal. Tehát ez egyértelmű, ez annyira egyértelmű, és de visszatérve arra a mondatra, tehát nekem az volt a mondat, ami akkor, igen, amiben igen, kapaszkodni igen. Tudtam, hogy ugye abban, hogy a rákbetegség kialakul, a lelki tényezőt még nem bizonyították be, hogy szerepe igen. Van, viszont abban, hogy aki meggyógyul belőle, abban nagyon nagy szerepe van a lelki tényezőnek, azt bebizonyították orvosilag,
kutatásokkal, igen.
És akkor ez nekem rengeteget segített, mert ezáltal én azt éreztem, hogy jó, akkor van valami, mit tudok tenni magamért, mert ugye egy ilyen helyzetben a tehetetlenség a legrosszabb, hogy te nem tudsz mit tenni, kiszolgáltatott vagy azoknak a dolgoknak, amik körbevesznek az egészségügyi rendszernek, az orvosoknak, az egész kezelés folyamatának, és akkor ez nekem nagyon sokat segített. Amikor megtudtam azt, hogy ez egy bizonyított tény, hogy a lelki tényezőnek szerepe van a gyógyulásban, akkor én azt mondtam, hogy oké, akkor én ezért fogok tenni.
Akkor így most bereteszed a saját 100%-odat, amit csak tudsz. Mi volt igen. Ez a módszer, vagy ki segített?
Hát mindenki segített. Nekem annyira mázlim volt, hogy azok az orvosok, akikkel találkoztam, azok foglalkoztak a lelkemmel is. Tehát még azt kell, hogy mondjam, hogy még a sebész is. Uh-huh. Tehát engem a sebész megölelt, megkönnyezett, rám mosolygott, nem tudom. Tehát, hogy tényleg emberszámba véve, igen. Lelkileg is támogatva, nyilván amennyire egy sebész orvostól telik, de hát maximálisan. Tehát én azt, amit tőle kaptam, azt nem is tudom. Hát én tényleg most azt gondolom, hogy életem végéig hálás leszek neki. Szóval, hogy nekem mindenki segített, nekem a sebész is segített, ő is azt mondta, hogy keressek egy pszichológust. Akkor felkerestem egy pszichológust, akiről kiderült, hogy egyébként daganatos betegeknek ilyen hipnoterápiát tart, és hát akkor mi ezt elkezdtük csinálni. Tehát a műtét előtt ez egy olyan technika, amivel egy olyan meditációs állapotba tudsz kerülni, ahol szabadon tudsz gondolkodni a testedről, meg a tested működéséről, a problémáidról, meg, és azoknak a megoldásáról is. És akkor ez egy olyan technika, amivel ilyen képeket alkotva, imaginációnak hívják, ilyen képeket alkotva magadban megpróbálsz megszabadulni az adott problémától, és ez nem kell, hogy rák legyen, tehát hogy nem kell feltétlenül, hogy betegség legyen, vagy rák legyen, nekem abban a helyzetben ez az volt.
Igen.
És hát az a könyv, ami ezt leírta, az azt a folyamatot írta le, hogy ilyenkor valahogy a képzeleted segítségével ki kell juttatnod a szervezetedből a rákos sejteket, és hogy ez lehet a vesén keresztül, az emésztőrendszeren keresztül, lehet úgy, hogy a képzeletedben egy hadsereget beviszel, ami a rákos sejteket karddal lekaszabolja és elpusztítja. Én ezt nem tudtam akkor megcsinálni, tehát én annyira szorongtam, és annyira féltem attól, hogy ez egy szóródó, gyorsan növekvő valami, hogy én nem mertem megcsinálni azt, hogy gondolatban kiviszem a testemből, mert attól féltem, hogy ahogy viszem ki, szórja szét magát.
Igen, igen.
És
de értem. És hát ugye, ő máshol is megtelepszik, és
betegíti meg a többi igen. szervemet, amin keresztül kivezetem. Tehát én ezt nem mertem megcsinálni. És egyébként csak egy gyors zárójel, hogy én ezelőtt felkerestem egy nőt, tehát a pszichiáter, akinél voltam, előtte felkerestem egy nőt, akihez szülésfelkészítő tanfolyamra jártam, ahol szintén hasonló technikát alkalmaztunk, ilyen imaginációs módszert arra, hogy hogyan tudsz a szülés közben segíteni a testednek abba, hogy kijutass a kisbabát, zárva bezárva, és én őt hívtam fel először, hogy segítsen, mert emlékeztem, hogy ő nagyon sokat segített, és azt mondta, hogy figyelj, Júli, nem vállalom el. Nem merem, mert hogyha rossz irányba viszlek el, akkor az egy akkora felelősség, van, hogy azt nem van. Vállalom. Úgyhogy, és én ezt akkor értettem meg, visszatérve arra a képre, ugye, hogy kiviszed a testedből a betegsejteket, én ezt akkor értettem meg, hogy miért nem vállalja. Mert hogy én magam sem mertem kivinni a testemből így ezt a dolgot.
Akkor, amikor kipróbáltad először ezt a módszert, végül mit csináltál gondolatban, meditációban?
És akkor ez egy irányított dolog volt, tehát nekem ebben a pszichiáter nagyon sokat segített, és akkor azt mondta, hogy akkor csináljuk azt, ez a műtét előtt volt 2-3 héttel, hogy akkor ugye ott meg kell tartani ezt a dolgot, hogy ne mozduljon el, és akkor én egy ilyen hermetikusan bezáródó, egy ilyen hatalmas, na mindegy, ez is az én fejemben hatalmas, egy ilyen fémgömböt képzeltem el, amiben bezártam a rákos sejteket, amiben semmi nem tud bejutni, és ők se tudnak onnan kijutni.
Szuper.
És ezt lezártam, mint egy ilyen dobozt, és, vagy hát gömböt, és aztán ez egy folyamatos munka volt persze, mert ez így nem volt rendben, csak hát nyilván az nekem így utólag milyen megnyugtató, hogy a pszichiáter elfogadta azt, hogy én ezt nem tudom megtenni. Tehát, hogy ő nem azt mondta, hogy akkor most ezt erőltessük, hanem ő ezt elfogadta, és hagyta, hogy én a saját magam szintjén, amilyen szinten éppen tartok, ott ezt megállítsam, és akkor végül is bezártam ezeket a sejteket ebbe a gömbbe, de hát oda be kellett juttatni a fehérvérsejteket, és akkor az is egy ilyen szép lassú folyamat volt, ahogy ezt a gömböt homogénné tettük a meditáció során, amikor, mert ugye én annyira mereven, olyan görcsösen féltem a dologtól, hogy eszembe sem jutott, hogy ezt ebbe valamit beengedjek, hiszen ha beengedem, akkor kinyitom a gömböt, azzal kiszabadítom a
daganatos sejteket,
igen, és ezért azt kellett kitalálni, hogy lehet úgy homogénné tenni, hogy egyébként a sejtek nem tudnak jönni, de bejutása van dolgoknak, és így. Ez egy nagyon érdekes, ez amit most elmesélek, egy nagyon személyes fantázia, de mindenki másnak, mindenki más a fantázia.
Ez így van, tehát ahányan vagyunk, annyiféle fantázia lenne, és annyi félelem, akadály, és a többi. Júli, mindjárt folytatjuk a beszélgetést, jó. Onnan konkrétan, hogyha megengeded, hogy mit emelt ki a sebész, amikor megtörtént
igen.
a műtét. Jó, innen
jó.
folytatjuk okay. már is.
Lélekközösség Peller Mariannal itt a Sláger FM-en.
Folytatódik a Lélekközösség Peller Mariannal, Jancsik Júlia a vendégem, kedves személyes, nagyon jó barátnőm, aki a saját daganatos betegségének a túléléséről beszél gyakorlatilag, hogy mi mindent, mekkora szerepet játszott az, hogy a pszichológiai módszereket is bevetette. Nyilván szükség volt, ez nem kérdés, is szükség van a fizikai gyógyításra, a nyugati orvoslásra, tehát nem ez a kérdés, hanem hogy tudja megtámogatni gyakorlatilag az ember a saját teremtő gondolataival, vagy a saját pszichológiai képessége, mentális képességeivel a saját gyógyulását. Mit emelt ki a sebész? Ez volt az utolsó kérdés, innen folytassuk.
Igen.
Amikor megtörtént a műtét, és magadhoz tértél.
Ezt csak azért mesélem el, mert nekem az, hogy mit válaszolt a sebész arra, hogy mit vett ki, az nagyon szépen alátámasztotta azt, hogy ennek az egész munkának, amit én előtte beletettem, volt értelme. Mert amikor a műtét után először találkoztam a sebésszel, engem nagyon érdekelt egyébként, hogy néz ki ez a rákos sejt, vagy micsoda.
Daganat.
Daganat, egy göb, egy mócsing, mi ez az egész? És ő azt válaszolta nekem, amikor megkérdeztem, hogy mit vett ki, azt mondta, hogy ő nem tudja, hogy mit vett ki, ezt az egészet, mint egy ékszerdobozt emelte ki, bezárva, és ezt majd a patológus fogja kinyitni, és megmondani, hogy mi van benne. És hát ez nekem egy olyan szó volt, hogy ezt a szót használt, hogy ékszerdobozt, hát ugye én egy ékszerdobozt képzeltem el, egy bezárt ékszerdobozt.
De ezt nem mondtad neki, meg senkinek soha.
Dehogy, nem, hát ez egy terápiás munka közben zajlott, igen, ezt most azért mesélem el, mert nagyon érdekes. Tehát azért meg ez az egész egy sokkal összetettebb dolog egy ékszerdoboznál, ez még később tovább fejlődött, hömpölygött, tovább vittük, de hát ez csak azért mesélem, mert nagyon érdekes, hogy az ember a saját mentális erejéből mire képes.
Most pedig menjünk rá arra, kicsikém, hogyha megengeded, hogy mik azok a tanulságok az életedre vonatkozóan, amit menet közben leszűrtél, kezdve a három gyerekes anyasággal. Egy ilyen életért folyó küzdelem alatt.
Igen, tehát a három gyerekes anya, az a baj, ez nagyon, nagyon sokrétű, próbálom ilyen kicsit ilyen vázlatpontszerűen összefogni, ugye én nagyon alárendeltem magam mindennek korábban az életemben, ami körülöttem volt, a házasságomnak, a gyerekeimnek, és a saját igényeimet gyakorlatilag teljesen félretéve, önmagamat teljesen elveszítve találtam magam ebben a betegségben, és én azt gondolom, hogy ennek nagyon sok köze van ahhoz, hogy ki tudott alakulni.
Még a munkádban is ugyanez volt a helyzet.
A munkámban is, igen. Mindenhol, az életem minden területén ezt csináltam, igen. És az életem minden területén a rangomon és a szintemen alul pozícionáltam magam.
Igen.
Tehát az én tehetségemet, tudásomat soha nem helyeztem előtérbe, és ez egy nagyon nagy hiba volt.
Cserében nem is kaptad meg úgy az elismerést?
Nem, semmit. Tehát, hogy semmit. Én mindig úgy éreztem, hogy én egy baromi okos, baromi tehetséges ember vagyok, akit senki nem ismer el. Ennek én magam voltam az oka. Mert én magam helyeztem magam olyan pozíciókba, hogy ez nem tudott érvényesülni, vagy kit. És hát ezen én nekem ez volt az első számú feltett szándékom, hogy ezen változtatok. Tehát ez a vonal. Úgyhogy én hát egy ilyen diagnózis készhezvételekor egyébként az ember nem tud anyaként funkcionálni, tehát ez egy tény. Tehát az ember, amikor azért küzd, hogy ne halljon meg, akkor ott nincsenek körülötte emberek. Tehát akkor annyira szembenéz saját magával, és hirtelen ott találod magaddal szemben. Egyébként hozzáteszem, hogy jó esetben, ha szerencséd van, mert ezt nagyon nehéz elérni. Tehát saját magadat magadban elérni nem könnyű.
Igen.
Tehát szerintem ez akkor történik meg, ha szerencsés vagy. És nekem ez a saját magam megtalálása, szerintem ez lesz a kulcsa annak, hogy meg fogok gyógyulni. Mert hát azért ez egy folyamat.
Persze.
De nekem ez sikerült szerintem ott akkor ebben az állapotban. És egyébként nekem azóta van olyan az életemben először, hogy iszonyatos, hogy legjobban egyedül érzem magam.
Végre.
Tehát végre nincs bennem ez a nyughatatlan pattogás, hogy mindig valakinek a társaságát, elismerését, a párkapcsolatot, valamit így hajtanom kell, hanem egész egyszerűen annyira jól érzem magam. Jól érzem magam, amikor csinálok valamit, csak azt csinálom, amit szeretnék, tudok nemet mondani.
Nagy tanulás
visszatérve
volt.
Visszatérve ugye a címszavakba, igen, tehát nemet mondani, nagyon meg kellett tanulnom. Igen. Igen. És hát ami ugye ezzel a betegséggel összefügg, amit én láttam, hogy hát ugye ott én egy csomó emberrel megismerkedtem, találkoztam, beszélgettem, én azt vettem észre, hogy tényleg azok, akik azt mondogatták a kezelések során, hogy hogy azt várom, hogy olyan legyen minden, mint régen, azok mind meghaltak.
Ja, Istenem, Juli.
Tényleg. Tehát azok meghaltak. Azt nem lehet, hogy olyan legyen minden, mint régen. Egyrészt nem is tud, másrészt hát nem lehet arra vágyni, ami elvezetett ebbe a helyzetbe. Tehát, hogy ezt nem lehet. Tehát ez az, amin elsőként változtatni kell, hogy ne legyen olyan minden, mint régen. Persze, most ezt nem azt jelenti, hogy mindent föl kell rugni.
De mi van,
az életedben? Van, hogy igen, de nem feltétlenül. Tehát nem, ez nem feltétlenül, inkább ez egy ilyen belső dolog, hogy...
Szerinted, hogyha ez nem történik meg veled, magadtól eljutottál volna idáig, Júli?
Soha. Soha. Tehát engem a betegségem vezetett el ide, és hát, és ugye ezt is sokszor beszélgettük, szerintem mi is egymás között, igen, hogy hát én is eljutottam arra a pontra, hogy hálás vagyok azért, hogy megbetegedtem. Iszonyatosan hálás vagyok. Tehát velem az életem legjobb dolgai, azok most az elmúlt fél évben történtek. Tényleg. És hát egyáltalán nem a korábban említett ilyen tehetség, meg tudás, meg ilyesmi kibontakoztatásának szántam, de hát végül is az, hogy erre az új hobbimra, erre a stand-upra rátaláltam, az annak a következménye.
És akkor erről, így van, erről mesélj, hogy ez hogy, mert hogy egyébként ott nem is új hobbi ez tulajdonképpen, mert ott volt benned ennek a terve.
Teljesen, abszolút.
Évek óta.
Abszolút. Hát csak ez is olyan volt, hogy félretettem, tudod, hogy hát ezt nem is tudom, nem is mondtam hozzá mondatot, nem is volt ilyen bennem, hogy én ezt most nem tudom, nem akarom. Nem, egyszerűen félretettem, mindig alárendelve magam éppen annak a katyvasznak, amiben éltem, és...
Igen.
Hát igen, és akkor ezt hirtelen így elő tudtam magamból vakarni. Nem is tudom, hogy honnan, mert hát amikor megkérdezte valaki, hogy mi a hobbim, én még a kilométerekről se tudtam, hogy mi lehetne nekem a hobbim. Egyszerűen gőzöm nem volt, tényleg.
Mi az, ami igazán örömöt okoz, és a szíved vágya?
Nem is tudtam ilyet. Hát, most mondok egy példát nekem, amikor a pszichiáter azt mondta, hogy találjam ki, hogyha ezen az egészen túl vagyok, mivel fogom magamat megjutalmazni. Akkor én azt mondtam neki, hogy majd rendelek egy sushit a Voltról.
És akkor
tehát én ilyen szinten voltam magammal.
És ő is egy kicsit kacagott rajta, nem hát, rögött, de hogy azt mondta, hát hogy ez nagyon
mondta,
aranyos.
Hát így hogy ez egy kicsit így gondolkodjak még egy kicsit jobban. Tehát, hogy,
igen.
Hogy én ilyen szinten voltam magammal, hogy amikor túl vagyok egy olyan dolgon, ami gyakorlatilag az életemet mentette meg, akkor én majd egy sushival jutalmazom meg magam. Tehát elképesztő.
Ehhez képest mi lett az új? Vágy,
és akkor
álom.
Az lehet, ez milyen érdekes, látod, most, hogy rákérdezel, most jutott eszembe, ez annyira érdekes. Szóval, hogy ugye az lett, azt találtam ki, hogy a húgom, aki New Yorkban élőt, meglátogatom. És milyen érdekes, kizedett, tegnap vettem meg a repjegyet.
Megvetted tegnap
igen.
A repjegyet.
Nem New Yorkba, meg nem ez volt az első számú úti cél, mert egy szakmai útra megyek, de hát biztos, hogy össze fogom vele kötni. Tehát nem megbeszéltem.
Tehát Amerikában lényegében, és majd valahol ott
az a lényeg, hogy oda megyek, igen. És találkozom a húgommal, ami a cél volt, igen. És végül is ez meg fog valósulni, de hát hogy mondjam, ez is egy, most így döbben, meg ledöbbenten gondolok erre vissza, hogy én hogy gondolkodtam magamról.
Igen, meg az életedről, meg az hogy életemről. Mit érdemelsz, Júli?
Hát abszolút.
Hogy mit érdemelsz. És akkor most mesélj a stand-upról, hogy akkor végül ez hogy is indult el, mert tulajdonképpen én annyira hiszem, meg tudom, meg látom, hogy a gyógyulásodat segítette az is, hogy mert hogy mi volt a téma, tudod? Tehát
hát
dolgozol
persze, hát ez persze, tehát én ezt egy ilyen, hát azért nem szeretem ezt a szót használni, mert a stand-uposok le fognak nézni miatta, hogy azt mondom, hogy terápiás céllal kezdtem bele, mert mindenki ezzel kezd bele. Tehát azok, akik oda mennek, mindenki így áll, és az összes ember, aki ott áll, tulajdonképpen a saját maga terápiáját
nézik. Csak mondjuk
nézik.
Van, aki nem megy a csajozás típusú traumáját hozza föl, vagy nem tudom, tehát, hogy tudod, mindenki az éppen aktuális saját személyiség.
Mindenki, aki ott van, mindenki már feldolgozta a traumáját.
Azt gondolod?
Az is, aki közéleti eseményekről szórakoztat, annak is volt már egy olyan
valami?
10 perce, igen. Vagy 15 perce, amiben kiadta a dolgát. Tehát én is így kezdtem el, mostanában kezdtem. Én például ugye ezt novemberben mentem el először, tavaly, és...
Valamint stand-upolni.
Igen.
Igen,
igen, igen.
És csak muszáj mondanom, hogy volt szerencsém ott lenni akkor, amikor először kiállt, illetve igen. Még a próba kiállásán is ott voltam,
igen,
mert egy lakásban összegyűjtötte a közeli barátokat, voltunk körülbelül 10-12-en,
igen.
És És kiállt a Júli, és azt mondta, hogy akkor most őszintén mondjátok el utána a véleményeteket, hogy, hogy milyen az, amit én mondok, és hogy figyeljetek, én tehát kedves hallgatóknak elmondanám, hogy egyszerűen zseniális. Tehát, hogy annyira, és, mind, és nem azért mondom, mert elfogult barátnő vagyok, nem. Nem. Tehát mi tudunk kritikusak lenni egymással, hogyha arról van szó. Mi annyira szórakoztató, annyira szarkasztikus, annyira önironikus, annyira cinikus, hogy nem tud nem írgalmatlanul mélyre menni, mert a témák, mint a férjek feldolgozása, és a betegségig való eljutás. Úgyhogy utána csak szuperlatívuszokban tudtunk róla beszélni, csak mert a szobában megteremtetted azt a hangulatot, és amikor befejezte 9 perc után, hogy jó, hát nagyjából ennyi, nagyon jól lezártad akkor mondtuk, hogy pedig még rohadtul hallgatnánk. Mondd a többit is, légyci.
Hát... Igen, és ugye két dolog ezzel kapcsolatban, az egyik az az, hogy elképesztő sikerélményeim vannak, és itt mindenképp szeretném megemlíteni tényleg ezt a közösséget. Tehát ez a Stand Up Budapest nevű klub, ahova én lejárok, ami a Duma Színháznak egy ilyen tehetséggondozó keltetője, ahova az emberek mennek gyakorolni. A nagyok is néha megjelennek, de úgy általában az utcáról.
Igen. Akik szeretnék megmutatni, vagy kipróbálni magukat gyakorlatilag.
Kipróbálni, vagy gyakorolni, vagy fejleszteni magukat, igen és én is ide járok, és hát egy olyan fantasztikus, olyan elfogadó, olyan csodálatos embereket ismertem meg ott, és olyan feltétel nélküli elfogadás van egyébként fiatalokban, amit én nem gondoltam volna, hogy létezik. Tehát annyira fantasztikusan mély és elfogadó közösség, hogy nagyon hálás vagyok nekik, személy szerint is, de annak is persze, hogy a stand-up keresztül ezt így tehát például ezt a nekem volt egy nagyobb hangvételű rákos blokkom.
Igen.
Azt most hagytam el.
De tehát, szürreálisan most, hangzik, és most elhagytad.
Most hagytam el, most éreztem azt, hogy most már azért ebből így elég.
Aha.
Tehát, hogy most ezt így elmondtam sokszor, alakítgattam, csiszolgattam a szöveget, voltam vele nagyobb színpadon, kisebb színpadon, bárban, kocsmában, mindenhol, és most úgy szerintem elmondtam eleget. Tehát,
igen.
Hogy így igazából az elmúlt 3-4 hónapban
kimondtam magadból.
Magamból, igen. Igen. A házasságban még van sok.
Tehát, hogy
azt még nem hagyom abba, tehát jó, az még jön.
Jó,
ott
jó.
Még jön, sajnos ott még dömpingel, viszont az most egy annyira, csak egy komikus helyzetet hadd meséljek.
Mit szólnál, hogyha ezt a szünet után mesélni, de jó, hagyjuk,
csodás.
Hogy hallgassanak egy
csodás.
Kis zenét a kedves rádióhallgatók, és rögtön jövünk a komikus helyzettel, meg azzal, hogy változott meg körülötted a közeg, az emberek.
Igen, igen.
Lélekközösség Peller Mariannal itt a Sláger FM-en.
Folytatódik a Lélekközösség, vendégem Jancsik Júli, imádom a történetedet, egy centiről nézhettem végig, és ezért egyébként nagyon hálás vagyok a sorsomnak, mert nekem is nagyon sokat tanítottál minden egyes fázissal, amin keresztül mentél. És most kérlek szépen, ugye, ha esetleg valaki eddig nem hallotta volna a műsort, egy 3 gyerekes családanyáról beszélünk, második házassága ment tönkre, abból lépett ki, amikor kiderült, hogy nagyon agresszív daganat van a bal mellében, túl van a műtéten, fél év telt el, és rátalált a stand-upra, ami gyakorlatilag mindig is ott volt a szívében, meg az orra előtt, csak ilyen szörnyűségnek, vagy ilyen traumának kellett megérkezni az életében, hogy végre saját magára figyeljen, és arra, amire ő vágyik. És most ott tartunk, hogy egy vicces sztorit akartál mesélni a stand-up élményeiddel kapcsolatban.
Ja, igen, igen, igen. Egy ilyen... most ez csak azért, mert ez nagyon friss, most ugye zajlik a válásom a férjemmel, és hát ő bele... Tehát az, hogy ugye az emberekre hogyan hat ez a dolog, és ő beleírta a vállókeresetbe az egyik stand-upomból idézett két sort, ami ugye rávonatkozik, és beleírta a bírónak, sérelmezte, hogy ő neki ez fáj. És tudod, ez annyira, én ennek annyira azért... Szóval nem félre ne érts, mert nem kár öröm, vagy ilyesmi van bennem, hanem hogy annyira örülök, hogy neki is tetszett ez a két sor.
Tehát, hogy ez így megragadta az ő figyelmét.
Hogy így tényleg tetsz, és annyira így visszaolvastam, és azt gondoltam, hogy fú, ez jól sikerült.
Ezt eltaláltad.
Tehát, hogy ezt eltaláltam. Tényleg egyébként azt a sort emelte ki, amit nagyon eltaláltam. De hogy én ennek örülök, hogy belekerült a vállókeresetembe, mert tényleg ott van a helye. Tehát, hogy ez egy ilyen dolog, úgyhogy...
Hogy neki ez fáj. És most mesélj arról, hogy hogy változtak az emberi viszonyaid A betegség hatására?
Hát nagyon, nagyon letisztultak. Tehát ez a legjobb szóra, hogy teljesen letisztultak. Tehát, hogy tényleg olyan letisztultak és egyértelművé váltak. Tehát nincsen kérdés, nincsen, hogy valakivel ambivalens viszonyom van, vagy hogy hát napi kapcsolatban vagyok, de van egy olyan kis rossz érzésem, hogy nincs. Tehát, hogy vagy annyira szeretem az illetőt, hogy azt tisztáztam vele, vagy pedig nincs az életemben már, mert pontosan tudom, hogy a megérzéseimre hagyatkoztam. Ja, hát ez is szintén egy borzasztó nagy tanulság, hogy én mindenben most már a megérzéseimre hagyatkozom, mindenben. Minden az eddigi életemben mindenről kiderült, hogy mindig igaza volt annak, amit éreztem, mindig az volt a helyes, amit megéreztem, és hát ezt most kezdem tanulni, hogy erre hagyatkozzak, hogy ne féljek erre hagyatkozni. Igen. Tehát amikor minden körülmény meg racionalitás ellent mond annak, amit én igen. jónak ítélek meg, akkor is arra menjek, mert az lesz a jó.
És ne nézd magad hülyének, és ne beszéld le róla, aggyal magadat.
Így van, igen, igen. Úgyhogy nagyon egy, hát tényleg igen, szóval, ahogy te is említetted így nektek, ugye ez a pár barátnőm, barátom, akik ott voltak körülöttem, ti, hát szóval így nem is tudom, hogy mi lenne, hogyha ez így nem lett volna. Meg hát anyukám, és ugye az első férjem. Így. Tehát ez volt így a háló körülöttem igazából.
Az még egy nagyon izgalmas kérdés, hogy tudott közelebb hozni titeket egymáshoz, bár egyébként már normális, vagy kedves, vagy békés volt
nem
a viszony.
Nem voltunk rosszban soha, igen, de, igen. De nem voltunk ennyire közel egymáshoz, és hát nagyon hálás vagyok neki, nem is tudom, tehát tényleg nem is tudom. Tehát ő olyan gesztusokat tett meg, értem, olyan nagyvonalú dolgokat, amiket én nem is tudom, hogy így vala kaptam-e, és ez egyébként azért egy érdekes vonal, mert a szeretetnek egy olyan minőségét tanítja most ez meg nekem, amiről nem is tudtam, hogy létezik. Tehát, hogy ugye nem párkapcsolati szinten, de van köztünk egy olyan spirituális kötelék, ami nem is tudom, mélyebb.
Egy szövetség, hát aminek igen, két gyerek a
egy
pecsétje.
Egy házasságnál biztos, hogy mélyebb.
Igen.
Tehát,
igen,
hogy Jézus mondta, hogy így. A házasságnál volt, biztos, hogy miért.
Nem ilyen volt a kapcsolatotok a házasságban, ugye?
Nem. Jó, hát annak nagyon sok oka volt, meg jó, minden. Nem is okay. tudott ilyen lenni, de
persze,
nem is volt.
Mi, sem voltatok
ilyenek. Mi nem voltunk a fejlettségünknek ezen a szintjén. Most értünk el ide.
Így van.
És hát, de hát azért az, hogy egy ilyenre emberileg hogy reagál valaki, azért az ő saját személyiségétől, tehát tényleg tök érdekes, de kaptam nagyon rossz reakciókat is. De azokért is hálás
de
vagyok
mire?
Egyébként. Erre a betegségre.
És
olyanra, aki elfordult tőlem, aki nem tehát akire mondjuk számítottam volna, vagy vágytam volna, hogy támogatólag álljon mellém, és nagyon nem tudott. Nem is próbált, nem is akart, és nem is... Szerintem egyébként ez, és ezt azért nem is rovom fel senkinek, mert szerintem ez egy iszonyatos félelem. Tehát ugye nyilván azért, mert rettek tőle, mert szorong tőle, meg mindent, tehát nem a személyem elleni rossz indulatnak veszem, de azért mégis a kapcsolatunkat. Ez azért vagyok hálás, mert eldöntött, mindent eldöntött. Tehát, hogy úgy tiszta lett az egész.
Azért ez óriási dolog, és igen. Azt kell, hogy mondjam, hogy milyen érdekes, hogy minket is közelebb hozott egymáshoz, pedig mi nem voltunk ám távol egymástól
soha. Nem voltunk
soha.
Távol, de hát ez figyelj, nem, nagyon, nagyon kevés olyan ember van, mint egyébként, ahogy te is, hogy egy ilyen helyzetben például nem akar mondani valamit, vagy nem akar megoldani valamit.
Igen.
Tehát, hogy azt mondja, hogy én most nem tudok mit csinálni, de itt vagyok.
De itt vagyok.
De nem, mert ez az itt vagyok, ezt sokan mondják. Azért ezt hozzáteszem, hogy ezt elfogadni is nagyon nehéz, hogy valaki ott van.
Hogyne.
Tehát ez az én oldalamról is nagyon nehéz volt azt elfogadni, hogy elfogadjam a támogatást, a segítséget, hogy bele
végre
tudja
meg... életedben először.
Igen. Hogy bele tudjam meg tudjam engedni magamnak, hogy én most szól legyek.
Igen.
Mert ugye én nekem mindig a toppon kellett lenni, én mindig mindent intéztem, én mindig nagyon jó munkaerő voltam, nagyon jó anya voltam, nagyon jó diák voltam, mindig mindent a toppon csináltam, és most én nekem meg kellett magamnak engedni, hogy én ne csináljak semmit, nem hogy toppon, hanem ne csináljak semmit. Tehát én most, és ezt arra mondom most ezt a mondatot, hogy ugye nagyon sokan azt mondják, hogy nem tehetem meg, mert nincs időm, mert a gyerekek, mert a én most ebből a mókuskerülből kényszer hatására, de 8 hónapra kicsekkoltam.
Igen.
Tehát én teljesen kicsekkoltam a mókuskerékből, a munkából, a mindenből. És ezt csak azért mondom, mert az ember annyira nem gondolja azt, hogy ezt megteheti, de nem kell megvárni azt, hogy rákos legyél. Tehát csekkoljál ki, és csináljál semmit. Nem kell 8 hónapig.
Ez a legjobb mondat. Csekkoljál ki, és csináljál semmit.
Hát igen. Nem kell 8 hónapig. Tök mindegy, mindenkinek amennyi időre szüksége van, de én ezt úgy tettem meg, és akkor jön a pénz, meg minden, nekem se volt. Tehát,
igen,
én is 3 gyereket úgy, most ez félre ne érsz, nem azt mondom, hogy engedj el mindenki a gyeplőt, de az, hogy egy pici időre megtalálni azt a módját annak, hogy egy kicsit leoldjál erről a dologról, az nincsen, hogy nem lehet.
Mert meg lehet csinálni. Így van, tehát hogy meg lehet csinálni, hogyha akarjuk.
Hogyne, persze.
Csak az lenne jó, ha nem várnánk meg azt, amíg valami beüt.
Igen. Hát igen, tehát igen. Hogy nem kell egy ennyire nagy pofon, hogy leüssön a nyerekből. És tehát nem kell.
Közben, ha megengeded, én szerintem sosem mondtam el neked azt, hogy milyen élmény volt ezt kívülről a partvonalról nézni úgy, hogy bennem van egyébként szerintem benned is, egy ilyen megmentelek terézanyai attitűd az életünkben.
Igen.
És azt tudtam, Júli, az első pillanatok kezdve, amikor először beszéltünk, és írtál a telefonban egy picikét nekem, hogy én nekem ott van a helyem melletted, és hogy amit tudok, ami erőmből telik, azt úgy, és amit befogadsz, azt adni fogom. És tudod, mire jöttem rá? Hogy azt hiszem, te mindig ilyen voltál valójában, de most érkeztél meg magadba. Tehát te most vagy.
Igen, szerintem is.
Önmagad.
Szerintem is, igen. Igen, szerintem is mindig ilyen voltam, de eddig sose voltam ilyen.
Igen.
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 Igen, egy abszolút egyetértek.
Nem merted, mintha nem lekorlátozó elvárások, kötelességteljesítés, megfelelési kényszer, stb.
Igen, és hát olyan későn kezdtem el ezt csinálni, hogy hát nagyon kellett túrni ott, hogy itt a mélyen, hogy hol vagyok
hol
én.
Hol vagyok én?
Hát, hogy így tudod, így kellett így ledobálni a sok mindent róla. Úgyhogy igen. Én ez úgy, abszolút így van.
Én úgy hiszem, hogy nagyon-nagyon sokaknak adtál erőt, igen. Nekem is, tehát ott menet közben, tehát hányszor jutottál eszembe a kis saját hisztieim közben is, de ezt mondtam is neked, hogy mit hisztizek én itt neked, és ne arra, hogy téged hívnak föl, hogy éppen nem tudom, nem bírom a feladatsort.
Pedig az is jogos, pedig minden jogos, tehát mindenkinek az a nehézsége, ami a nehézsége.
Igen.
Tehát, hogy ez ugyanolyan érvényű egy hétköznapi nehézség, mint egy ilyen nehézség. Hát ez nem nincsenek ebbe fokozatok, vagy hogy mondjam. Mindenki, amit úgy él meg, az a nehézsége.
Én most, na, azért vagyok hálás, hogy egy az életem része vagy, és hogy szerethetlek, és a barátom vagy. Kettő azért, hogy most itt tartunk, tavaly júliushoz képest most igen. Itt tartunk, és még ki tudja, mi minden vár ránk, Júli.
Jó? Igen, tehát, hogy mi igen, minden van igen, előttünk. Én is így vagyok vele, igen, igen. És hát mondom, hát ez is még azért a fülemben cseng minden nap, amikor a sebésznek. Ugye kérdeztem tőle, hogy tudom neki meghálálni, amit itt tett értem, és akkor azt mondta, hogy a következő szülinapján hívjon föl, hogy még él.
Én bírom. És akkor, annyira édes és szép és megható és morbid ez a mondat.
Nagyon durva, nagyon durva. Tehát ez is az ő emberségét, tehát tényleg egy különleges, tehát én nem láttam még ennyire erre a szakmára termett embert.
Igen.
És hát nagyon várom, hogy fölhívjam a szülinapomon.
Ja, mindjárt itt van. Igen. Már csak pár hónap is ünneplünk.
Igen, szóval nagyon várom. Azzal együtt, hogy azért nyilván ez most egy nehéz időszak, ez a következő 1-2 év, amikor kiderülhet, hogy ott maradt egy-két sejt elszóródva, hogy áttétet adhat, de hát ez folyamatos munka kell, hogy igen, legyen bennem, igen. És akkor nem lesz.
Megmondok valamit, nem vagy egyedül továbbra sem, megoldunk mindent
igen.
Együtt. Jó, és...
Bocs, egy utolsó, nem vagyok egyedül valóban, de valójában egyedül vagyok, és az nem baj.
Jó, ez jó gondolat.
Hogy valójában az ember mindig egyedül van, csak ez nem baj, hogy egyedül van.
Jó.
Mert az elég, az is elég.
Imádlak. Ja. Nagyon, nagyon köszönöm, hogy jöttél, a többit majd privátban még
Marian,
folytatjuk. És sokolat. Nagyon nagy kalappal a következő stand-upos fellépésedhez, meg majd úgy is hívlak még, jó? Beszélgetni. Mert úgy hiszem, hogy elég sok mindenről fogunk
mindenképpen
tudni.
Mindenképpen.
A kedves hallgatóktól pedig köszönünk, két hét múlva találkozunk legközelebb. Viszont hallásra!